Sziasztok, én Márta Bence Benito vagyok, ez pedig a Nem Futball Kárcsó Podcast. Mai vendégem Csáki Csabi, azaz Csabinter, és ezt képest igen meglepő módon nem is azzal fogjuk kezdeni, hogy az Intert fogjuk boncolgatni, mert nem tudom, személyesen még te nem is gratuláltam a házasságkötésetekhez.
Jaj, nagyon köszönöm. Először sziasztok, és köszönöm még egyszer a meghívást, másodszorban pedig a gratulációt. Igen, nemrég volt szeptember 3-án az esküvünk, és a NASA ajándékot, amit kaptunk az egyiket, azt Rómában költöttük el, úgymond, mert oda szólt az ajándék konkrétan egy Róma-Nápoli meccse, és ezzel együtt a NASA-tunk is 6 nap az a fővárosban.
Ez elég jól hangzik. Te, és amikor kaptátok az ajándékot, akkor már lehetett tudni, hogy ez mondjuk egy ilyen gigarangadó lesz? Mondjuk mindig nagy rangadó.
De igen, hogy... már ment a bajnokság, amikor ez megtörtént, viszont azt nem tudtuk, hogy melyik napra fogják úgy áttenni Olaszországban. Ja, ez mindennapos problémát jelent, és az előre tervezhetőséget teljesen kilövi, ellentétben mondjuk Angliával vagy Németországgal, úgyhogy úgy foglaltuk az utat, hogy lefedje még esetleg, ha hétfő estére teszik a rangadót, de nem tették. Amikor már tudtam, hogy a románok ugye Európa Liga meccse lesz csütörtökön, akkor biztos, hogy nem pénteki szombati meccs, tehát akkor már leszűkült a kör vasárnapra, vagy hétfőről végül is vasárnap este.
De még hétfőn is ott voltatok.
Még ott voltunk, sőt, igen, még kedden reggel jöttünk.
Ja. Na, nem csak erről a meccsről fogunk beszélgetni, hanem egy pár kilométerrel északra is volt egy másik meccs, amit alaposan körbejárunk. Úgyhogy, de azért kezdjük a Rómával. Nem tudom, hogy a hallgatóink közül hányan járnak rendszeresen meccsekre. Akik igen, azok majdnem biztos, hogy vettek már egy stadiontúrán. Csabi olyan érdeklődés is rá, hogy nem csak egy San Siro, hoppá, bocsánat, Giuseppe Meazza stadiontúrára nevez be, hanem egy Rómára is. Elég olcsó volt. Mi volt benne?
Sőt, ezt meg tudom fejelni, bocsánat, hogy ide kikanyarodok, de Valenciában is voltam a Mestallában stadiontúrán. Az még olcsóbb volt ennél is.
De ugye nem az Inter és a Valencia közötti nem. Jó kapcsolat.
Nem, az sajnos igen, nem túl jól alakult az utóbbi években, illetve a 2000-es években inkább, közepén. Na szóval 17,5 euróba került a stadiontúrára szól a jegy. Én egyébként minden foci rajongónak azt nem mondom, hogy kötelezővé tenném, de aki nagyvárosba jár olyan helyen, ahol topligás csapat működik és szereti a futballt, annak egyszerűen muszáj elmennie, mert olyan helyekre juthat el, és olyan impulzusokat kaphat, és elmondhatja magáról, hogy ült a kispadon, hogy ott volt a pályaszélén, hogy bevitték a csapat a költözőibe. Az Olimpikóban ráadásul az olasz válogatottnak is külön öltözője van. A angol szurkolókat egy kicsit cinkelve, az It's Coming Rome felirat is olvasható.
Igen, láttam az egyik képedet.
Igen, nem szeretnék minden point lelőni előre, hogy mik vannak, mert aki szeretne elmenni, az éri egy kis meglepetés is, de 1 órás nagyjából a túra, és hát talán nekem a pályaszínén volt az egyik legnagyobb élmény, hogy ott lehettünk. A most már feleségemnek, aki egyébként Róma szurkoló, ő először járt meccsen Rómában, többek között ezért is volt ez egy nagy dolog. Intermeccsen már voltunk együtt, egy Inter-Rómán.
És az mennyi lett?
Az egy-egy. Na. Testvéries. És a Róma öltözőjében akkor érte a legnagyobb meghatottság, amikor leülhetett Francesco Totti korábbi helyére. Hát most egy kisebb kvalitású játékosul, ott nem mondom
lőjük
el, hogy ki az.
Ne, lőjük le!
Jó, Ibanez ült, ahol korábban Totti foglalt helyet, úgyhogy az tényleg megható pillanat volt.
Na, beszéljünk egy kicsit a meccsről. Nekem veszőparipám, hogy 2 dolog miatt is igazán egy meccset akkor látsz, ha a helyszínen vagy. Az egyik az nyilvánvaló teljesen, nem vagy hozzákötve az operatőrhöz, aki mindig a labdát követi, hanem látod egyben az egész pályát, és arra fókuszálsz, amire te akarsz. Ez az egyik dolog, a másik pedig szerintem nagyon fontos az, hogy a közönséggel milyen az interakciója a saját csapatának, illetve a csapatnak, illetve a közönségnek a csapattal, mennyire tudják húzni, mennyire nyomják le, és... Ugye úgy nézett ki legalábbis a tévéképernyőről, hogy elég jó kis hangulat volt Rómában.
Igen, ezt, hogy mondhatod, hogy mennyire tudja a közönség felhúzni, ez leginkább az első félidőben érződött, de még mielőtt oda eljutnék, nagyon szervezett volt számomra a kis olaszokhoz képest meglepő módon a bejutás is. Mindenféle gond nélkül, azt hiszem 2 lépcsős volt, és bár nem olyan, hogy mondjam, kicsit ilyen furcsának hatott számon az olimpikó és a környéke, mert tévéből sokkal grandiózusabb stadionnak tűnik, nem mondom, hogy nem az,
de, tudod,
de mondjuk
hogy miért?
A milánóihoz képest például sokkal idézőjebben kisebb.
Abszolút, de tudod, hogy
nem
miért?
Tudom, hogy miért?
Azért, mert a pálya az a föld szintje alatt igen. van, tehát egy nagy része az olimpikónak az gyakorlatilag a föld szintje alatt van, ezért tűnik kívülről
igen,
ilyen
igen, igazából kicsim. Bent sem tűnt nekem olyan hodálynak. És maga a stadion környéke pedig olyan kis csendes, kis parkos, és ott a stadion túrán mondtam is a feleségemnek, hogy lesz itt 61 ezer ember összeterelve, elképzelhetetlennek tűnt számomra, hogy ilyen kis helyen ilyen sok ember mindenféle gond nélkül meg lesz, de meg volt. Mire beértünk, már a nápoli szurkolók a helyükön voltak. Pont úgy szólt a jegyünk, hogy mögöttünk fent a bal sarokban 2-3 szektorral ültek, hát nem tudom, mennyien voltak 500 és 1000 között tippelni, de egyébként egy esetet leszámítva teljesen jól viselkedtek.
Mit csináltak?
Ez az eset akkor történt, amikor gyászszünet volt a meccs előtt, egy azt hiszem 18 éves róma szurkoló srác halt meg, és az ő tiszteletére ugye tapsolt az egész stadion, kivéve a nápolyakat, akik nagyjából 10 másodperc után valamit fütyültek vagy beszóltak, és akkor a róma tábor arra erőteljesen reagált, úgyhogy ez nem volt szép. Maga a felvezetés az ilyen teljesen fesztiválszerű élmény volt, különféle hangulatfokozó indulókkal és zenékkel. Nekem nagyon tetszett szerintem, mivel te is rockzene beállítottságú, vagy neked is nagyon tetszene az a muzsika, amire a róma játékosai kijöttek az öltözőből. Nagyon tényleg ilyen totál felspannoló, gitáros zene. Nem ismertem, mert valami olasz együttes volt. És hát ugye aztán következett a Róma induló, amit a Sport TV-n is sokszor hagyni szoktak, hogy érezzék a tévéképernyőt előtt ülők is a hangulatot. Hát fel is állt az egész szektor a környékünkön is, és rengeteg sár, rengeteg zászló, először még hangszóróból ment a szöveg, és a induló második felétől vette át az egész kanyar, és az egész stadion az éneket, hát tényleg hátborzongató és libabőröztető. A fújjalás is az volt, amikor a nápoli játékosai kijöttek melegíteni, még ezt megelőzően. Úgyhogy az atmoszférája fantasztikus annak a stadionnak. Valószínűleg még jobb lenne, ha nem lenne futópálya. De így is elképesztő élmény volt, és hogy most visszatérek oda, amit az elején mondtál, arra, hogy mennyire űzi a közönség a csapatot, az első negyed órában, azt hiszem talán Kárzdorf volt, aki túladalt játszott akkor, ő mutatott ki ilyen lelkesítő mozdulatokkal a nézőknek, akkor totálisan bepörögtek, és akkor...
Igen.
Volt egy olyan, a második...
Véletlenül bemutatott egy szerelést, ami nem a szokás, és utána az annyira meglepte, hogy elkezdte hergálni a közönséget.
Az első fél időben nagyon lelkes volt az egész aréna, a második fél időben én már nem éreztem ezt. Én az a típusú szurkoló vagyok, aki akkor áll a csapat mellé, amikor baj van, és akkor a leghangosabb. Nem tudom, ezt Rómában hogy van. Ott nem éreztem a második fél időben, amikor a Nápoli irányított, és amikor szükség lett volna a csapatnak a szurkolása, akkor inkább csendesen szemlélődtek.
Igen, ez szerintem egy ilyen Calcio Moderno által hozott... hát fejlemény, hogy már szerintem hosszú ideje így van, hogyha a csapat nem hozza lázba a szurkolókat, akkor fordítva ez elég ritkán, és csak a nagyon-nagyon jó szurkolótáborok esetében fordul elő. Most egy ilyen meccsen azért nem feltétlenül csak a római kemény mag van ott, tehát maga a szurkolótábornak az összetétele, jó, hogy a kanyar tele van mindig, tehát a kanyar mindig ugyanaz, de azért elég sok turista is ugye bekacsint a meccseken. És hát lássuk be, hogy a második fél időben valóban nem sokat tett a Róma azért, hogy begerjesz a szurkolóit. Úgyhogy nem is hallottátok a Grácia Rómát ezek szerint a meccs végén.
Azt nem, mert kicsit hamarabb eljöttünk biztonsági okokból. Osimhen gólját azt még láttuk, de utána inkább úgy döntöttünk, hogy eljövünk. Úgyhogy azt nem hallottuk a végén. De ami viszont meglepető, Spalletti óriási fütyöt kapott a bemutatásnál.
Ezt írtad is nekem, igen. Ugye a meccs alatt cseteltünk, és engem is meglep. Nem...
Sőt, egyszer kapott a sárgalapot, és akkor is.
Igen, mondjuk azt a sárgát sem értettem, mert nem csinált, kifejezte nem tetszését, de nem úgy, hogy na mindegy, ilyen Spalletti sem.
Igen.
Hát szerintem ez csak annak szólhat, hogy azóta, mióta eljött Rómából, azért volt az Internek az edzője.
Hát meg Tottival ugye nem feltétlenül ápolt jó viszont már a végére, úgyhogy sokszor padoztatta is, meg most lehet, hogy rosszul emlékszem, de mintha lett volna egy olyan nyilatkozat, hogy Tottinak, hogy miatta vonult vissza.
Hát erre nem emlékszem, hogy így kerekperec kijelentette volna. Abban az időben emlékszem, hogy ilyen szilaj viták voltak még igen. a fórumokon is erről, hogy kinek van igaza, és én Spalletti mellé jártam, mert neki nem az a dolga, hogy pátyolgassa Francesco Tottit, hanem az, hogy ütőképes csapatot csináljon a Rómából, és a világ legeslegjobb futballistái is megöregszenek, könyörgöm. Még egyébként Tottival kapcsolatban is szerintem ebben konszenzus van, hogy egy jó 2-3 évet ráhúzott a pályafutására, még azután, hogy abszolút méltósággal vissza tudott volna vonulni. Vannak dolgok, vannak készségek, amik nem öregszenek, látszik, és Totti azt hiszem a BL történetének a legidősebb gólszerzője, tehát a Manchester Citynek rugott egy tottis, igazán tottis gólt. De hát ez már nem volt feltétlenül méltó hozzá, és az a státusz, amit ő követelt volna magának a pályán, az már szerintem nem illette meg. Egyetértek?
Hát mondhatjuk, de ezek szerint a római közönség akkor nem így gondolja.
Hát figyelj, a Rómában Tottiról van szó, akkor szerintem amit Totti mond, az ilyen szentírás kb. Isten után a második.
Nem láttuk, hogy ott lett volna a stadionban, nem, vagy csak nem figyeltem a kivetítőn. Dybalát mutatták, ott volt. Ott azon a VIP helyen ült, ahol mi jártunk előző nap, úgyhogy oda is elvisz ez a túra. Ott egyébként saját kis beépített monitorra van minden kis boxnak, úgyhogy vissza lehet nézni a varos eseteket. És ha már a VAR szóba került, akkor felvettem videóra életem első élő varozását olasz bajnoki mérkőzésen, ami azért volt érdekes az eset, amikor 11-es ítélet írt.
Igen.
És utána kiment megnézni, majd visszavonta, és a visszavonás után ott a mellettünk lévő szektor felett totálisan megőrülve, mutogatva, kiabálva a nápolyi szurkolók felé fordult, és ott mindenféle gyalászkodást, hogy na mi van, nem kaptátok meg, szevasztok, de ilyen 10-12 éves forma gyerekek is váfán kúloztak a nápolyi kemény csávoknak. És ez később megismétlődött, amikor Osimhen kihagyta, volt egy nagy helyzet a második fél idő közepén.
Volt egy nagy helyzet egy az nagy egész helyzet, meccsen, az volt az.
Berúgta, igen.
Aztán a sokkal kisebbet rúgta be. Na, még mielőtt a meccsbe belemegyünk, azt mondd meg nekem, hogy ugye nyilván az ember leül nézni egy ilyen meccset, akkor elviszi a hangulat, de neked idén például melyik csapat szimpatikusabb, mert tudom, hogy követed a szériát, nem csak a kedvenc csapatodat.
Hát szerintem nem leszek egyedül, ha azt mondom, hogy a Napoli. Tehát a minden mérkőzésre nyugodtan mondhatom, hogy oda szegezi a Kácsó kevésbé rajongóit is, aki meg tényleg követi az olasz bajnokságot, az régóta nem látott ilyen csapatot, talán az Atalantát pár évvel ezelőtt, nem a mostani Atalantát, hanem a totális futballt játszó Atalantát, viszont ez a Napoli sokkal erősebb minőségben, meg mélyebb is a kerete. Itt például Juan Jesus nagyon szépen megmutatta, hogy rá is lehet például számítani, amit nem gondoltam volna, mert hát már mindenhonnan el lett kis túlzása zavarva, nem volt
teljes joga.
Igen, fillérekért írta rá, és most így, hogy Rachmani nincsen, észre se veszed.
Igen, de érted, már Rachmani is ez a kategória.
Igen, hát ő se azért egy világszintű védő.
De úgy játszott tavaly például, teljesen. Mint aki az, igen. És lehet, hogy Juan Jesus és Kim Min-jae és ugyanez a kategória, úgyhogy...
Igen, Kimet is nagyon megkedveltem, a fantasy csapatomban is benne van. Ajánlom mindenkinek, már nem akarok konkurenciát szerezni, de tök olcsón meg lehet vásárolni. Brutális fizikai igen. felépítésű, és Ébrehem meg se tud moccani mellette gyakorlatilag.
Igen. Ébrehemet azért az ilyen jó felépítésű, a magassággal vele bíró csávok azért így lelekapkodják a pályáról, tehát most már nem először látjuk azt, hogy ilyen teljesen kb. Értékeltetlen teljesítményt nyújt.
Sőt, hát neki sajnos neki az egész idei szezonja kb. Értékeltetlen. Mondjuk az a típusú csatár, akihez ugye oda kell juttatni a labdát, magának nem igazán csinálja meg, maximum ilyen verekedésekből, de hát labda sem nagyon jött felé ezen a mérkőzésen. Dybala hiánya itt azért nagyon meglátszott. Pellegrini nagyon eltűnt, meg szerintem lehet, hogy volt egy ápolása is, és utána már csak kocogott a pályán a pontrugásokra. Vetette rá magát Zaniolo, meg egy elfutás is nagyjából annyi.
Igen. Zaniolónak a megítélését, mindegy, mindjárt visszatérünk rá. Nekem az volt, igazából az dönti el, hogy a Rómától milyen meccsre lehet számítani, hogy Pellegrini hol van a pályán. Tehát amikor a Róma ezt a klasszikus, mondjuk így, hogy a történelme által is diktált támadójátékra készül, akkor általában a 10-es posztján játszik, vagy trekvártisztát, de valahol közel a támadókhoz, és akkor tud igazán élni az ő játéka. Most ezen a meccsen egyértelműen 8-ast játszott, tehát a középpályást játszott, és erre számított is Spalletti, és látszott, hogy amúgy ezért nem fog Covercianóban érmet kapni, mert elég egyértelmű dolog, de hogy ráakasztott egy játékost Pellegrinire, és nem is volt jó meccs Pellegrininek. Itt ezzel a mozdulat, vagy ezzel a mozzanattal, főleg úgy, hogy nincsen Dybalája most a Rómának, ezzel kb. El is dőlt az, hogy milyen meccsképet fogunk látni, de nem érezted-e úgy, mert én igen, hogy én majdnem biztos voltam benne, hogy ezt nem fogja kihúzni a Róma, és hogy nem kellett volna esetleg valamit megpróbálni a Mourinhónak, mert egyszerűen nem záporoztak azért a nápolyi helyzetek, de valahogy érezhető volt, hogy egyszerűen nem elég jó a Rómának a védelme ahhoz, hogy ezt a meccset végighúzza, és 0-0-ra ki lehessen hozni.
Szerintem addig Mourinhónak ez meg se fordult a fejébe, ameddig nem lehet a Nápoly. Biztos vagyok benne, hogy ezzel a szokásos rangadóra jellemző, megúszós, nulla futballos taktikával tervezte ezt, hogy ameddig nincs probléma, addig nem fog belenyúlni, és neki a döntetlen megfelelő. Nem tudom a sajtótájékoztatón mire utalgatott, mert ott voltak ilyen nagy csendes másodpercek, amikor sóhajtozgatott, hogy hát most a játékosai felé szólt ez, vagy a játékvezető felé, akkor inkább a játékosaira gondoltam, mert a Róma Kárára nem tévedett iráti emlékeim szerint. Úgyhogy igazából már csak akkor nyúlt bele, amikor égett a ház. De mivel a padon nincsen olyan minőség, amivel főleg középen, amivel esetleg a nápolyi középpályával felvehette volna legalább a versenyt a végén, ezért nem éreztem, hogy ebbe a KSX is benne lehet.
Én is így voltam vele, hogy nem éreztem az X-et, még annak ellenére sem, hogy azért már az első félidőben is látszott, hogy Mourinhónak az elsődleges célja az a Napoli játékának az elrontása.
Hát de ez amióta Mourinho a top futballban van, ez így van.
Igen, de ezt megugrotta. Tehát a Napoli is klasszisokkal rosszabbul nézett ki, még úgy is, hogy ez a Napoli középpálya azért...
Endombele szerintem mínusz egy ember volt.
Igen. És ez furcsa, nem? Ez nagyon furcsa.
Nekem egyáltalán nem sok Tetelem meccset láttam.
Én nem.
Lusta semmire kellő játékos, aki teljesen hangulatfüggő. Nem, én nem akartam. Szó volt arról, hogy az Interbe is került, de én tiltakoztam el kézzelába. Tippem szerint pár év múlva valami francia középcsapatban fog sétálgatni, úgyhogy én inkább az ő játékára vetném vissza ezt, hogy a Napoli egy picit gyengébb volt, mert ha ott Anguissa van, akkor az sokkal másképp néz ki.
Vagy Anguissa hiányára. Egyébként ennek köszönhetően ugye Spalletti jobbára ezt a 4-2-3-1-et játszhatja, ez most inkább 4-3-3 volt szerintem. Ezen a meccsen Zielinski sokkal többet járt vissza, pont ezért, mert Lobotkára 123 centiével azért egy teljes középpályát nem lehet rábízni, főleg úgy, hogy Dombele nem játszott egyáltalán. Nem. Egyáltalán jól. Azt mondd meg nekem, hogy nagyjából úgy szerepele ez a Róma, ahogy a keret erejéből következne, vagy van valami, ami azért hiányérzetet. Hát most nem a szádba akarom adni, hogy kutyázzuk Mourinhót, de ha kutyáznád Mourinhót, szívesen meghallgatom.
Abból a szempontból nem fogom, hogy második idényét tapossuk, ugye ez szokott lenni a csúcs. És hát
most, ha ez a csúcs?
Ha ez a csúcs, igen, akkor ennél én feljebb már nem nagyon látom maximum, ha Dybalának lesz egy egészséges tavasza, bár ugye új bajnokság kezdődik gyakorlatilag januártól, és fun fact, egy Inter-Napolival majd.
Ami a január 6 Inter-Napoli? Biztos,
7,
hogy 6 vízkereszt mindig.
Igen. Úgyhogy Inter-Napolival folytatódik majd.
Ez komoly.
Igen. De Mourinhóra visszatérve, szerintem télen még kísír egy-két igazolást, főleg így, hogy muszáj is, mert hát Wijnaldumot nem tudta használni, Dybalát hol tudja, hol nem. Belotti, mintha ott se lenne gyakorlatilag. Aztán az összes szélső védője is kiesett már. Úgyhogy... esetleg még a középpálya közepére tudnék valakit elképzelni, és egy támadó típusú játékos, bár neki nem igazán van ilyenek a szüksége.
Nekem főleg, most ez szemétség tőlem, de én például azt mondom, hogy Pedrót rohadt nagy hülyeség volt elengedni, és nem csak azért, mert látom, hogy a Lációban mennyire jól használja őt, akár csereként is egyébként. Tehát Pedro nem minden meccsen játszik nagyon jól, de mindig tud változást hozni a játékba. Ő az a játékos, aki bármikor képes megbontani, akár a szélen, akár középen is egyébként. Ugye még az NST-s időkben Henrikkel volt egy ilyen vitánk, hogy Pedrónak igazából mi a posztja. Aha. És én azt mondtam, hogy egy hamis kilences, egy abszolút, egy tökéletes középcsatár.
Igen, én inkább szélsőnek gondolnám, de igen, ezt... a hamis kilences is adja persze.
Na, tehát hogy nem az van-e, hogy Pedro például rohadtul hiányzik ebből a Rómából. Hát, nem akarom a szádba adni, mondd nyugodtan, ha nem így van.
Hát elvileg Zaniolo az a szerepkör nagyjából, amit ő játszik, nem? És őt meg nagyon szeretik, ez nem tudom mennyit befolyásol, de...
Te is szereted?
Vegyes, uh-huh. Nem túl szimpatikus gyerek.
Ja, most túl ezen. A játékáról mit gondolsz? Meg az értékéről?
Hát, ha megnézed a számait, akkor az értéke az lefelé kellene, hogy menjen egy jó ideje, mert... Nem is emlékszem utoljára, mikor volt olyan meccs, amikor azt mondom, hogy úristen, micsoda játékot nyújtott.
Hát a Konfetti Liga. Hát, döntő például, okay, az nem igen. Volt rossz.
Jó, az egy. De igen. Ahhoz képest szórnia kellene a gólokat és a gólpasszokat ezen a poszton, még egy múlva csapatban is.
Na ez az.
Szélről induló támadó.
Aha. Pedro?
Hát nagyjából. Ballábas mindkettő, tehát azért mondom, hogy áll a párhuzam. De Pedro az utóbbi egy évben szerintem jobb teljesítményt rakott le, mint ő.
Ó, hát egyértelmű. Mondjuk nem volt olyan nagyon marha magasan a léc.
Nem, meg ugye Zaniolo védelmében el kell mondani, hogy sokat sérült szegény, úgyhogy...
Nem tudom, még annak idején szegény Lisztes Krityóval beszélgettem erről sokat. Ugye neki volt ez a boldogtalan hármas nevű sérülése, ami Zaniolónak is. És azt mondja, mindig az van ilyenkor a fejemben, hogy én nagyon szomorúan mondta, hogy nem tudta utána kinyújtani a lábát. Na most az ugye a sprinthez meglehetősen elengedhetetlen, hogy ki tud nyújtani, és mindig ez jut eszembe, és ettől félek Kéza kapcsán is.
Nem lesz olyan.
Hogy igen, mert hogy azért vannak játékosok, akiknek a sebességük az egy borzasztó nagy, sőt, hát minden játékosnak tulajdonképpen. A sebesség nélkül nagyon nehéz, és mi van, hogyha a sebesség kopik meg, már pedig az orvostudomány jelenlegi fejlettségi szintje mellett is azért kimutatható, hogy lassabbak lesznek a játékosok. Nyilván először még figyelnek is rá, ugye a keresztszalag az oldalirányú mozgását gátolja, tehát az irányváltásoknál, tehát itt sok minden, és abszolút adom ezt, amivel védett Zaniolót. Nem tudom. Na, múlt héten Pittel beszélgettünk, ilyen taktikai szempontból megközelítve, és hát abban maradtunk, hogy a Róma parádés csatár sorának a besülése, mert hát beszélhetünk azt hiszem egész nyugodtan besülésről, és nem csak ezen a meccsen, hanem így kb. Az egész bajnokságban, az tulajdonképpen nehéz lenne Mourinho nyakába varni, mert nem arról van szó, hogy nincs helyzete a Rómának, nagyon sok hát helyzetük van.
Nápolyan nem
sok. Most igen, tehát most egy kicsit kilépve semmi. Ebből a buborékból, igen. Mert semmi, kb. Mi volt a legnagyobb helyzete a Rómának? Ezt most így nem is tudnám megmondani.
Hogy volt egy Zaniolo tekerés még az elején, ami elment keresztbe. Meg egy kapu előtti kavarodás volt talán. Meg a 11-es eset, ha azt mondhatjuk helyzetnek.
Ja, mert nagyjából lett volna valami ilyen kis bizonytalansága. Nem tudom. Tehát, hogy mi az oka annak, mert nem Mourinho, hogy nem megy be semmi se. Tehát én nem vagyok egy felkent XG rajongó, de azért az látszik, hogy a helyzetek minőségét tekintve azért a Róma nem áll rosszul, még ha ezen a Napoli elleni meccsen egyáltalán nem is így alakult.
Hát akkor én Ébrahimre vezetném ezt is vissza. És Zaniolo sose a gól mennyiségeiről volt híres. Ha meg az Inter elleni meccsre gondolunk, például Dybala is olyan helyzetből lőtt gólt, ahol amivel nem biztos, hogy mindenki gólt lőtt volna, a másik egy pontrúgásból született, szóval... ott a csatárjáték azért elég halvány.
Tehát akkor tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a Róma gyenge pontja az ennek ellenére ez a csatársor?
Hát így, hogy Dybala nincsen, így abszolút.
Aha. Mennyire durva átfordítva megnézni az ellenfelet, a Nápolit, hogy azok a játékosok is, akikről a szezon előtt azt mondtad, hogy hát lehet, hogy ez egy jó igazolás, de hát a francia tudja, hogy mit várj ettől a Napoli.
De Simeone vagy Raspadori? Rájuk gondolom.
Raspadorira inkább Simeoneba én sosem láttam a világklasszist. Negyedik számú csatárnak tökéletes. Annak kiváló, de azon túl nem. De hát Kvaratskhelia feltétlenül, azért ezt nem mehetünk el, de Raspadori is egészen hihetetlen.
És ő nem is játszott ugye ezen a meccsen, szóval sok mindent elárul a Napoli támadó sorménységéről.
Igen. És Lozánóval kezdett, aki nem az erősebb a jobb szélső pozíciójában, szerintem Politano sokkal jobb. Meg jobban is mutat ebben a Nápoliban egy csávó, akit keveri a szelet, mint Lozánó, akinek a lövőereje meg a gyorsasága a két legnagyobb erénye. Nem voltam biztos benne, hogy őt nem fogják kiállítani egyébként.
Igen, olyan kis agresszív, meg én szeretem a játékát, mert az tipikus ilyen non-lára már soha nem adom fel típusú, aki a nyomásgyakorlásban is nagyon hasznos, és ugye gólt fejelt két forduló, hogy mikor ezelőtt, azt nem gólt, nem, az Ajaxnak fejelt gólt, bocsánat. A BL-be szóval 170 centis magassága ellenére, szóval szerintem egy nagyon jó kis játékos. Politánonál talán egy picit konzisztensebbnek érzem, mert amikor az Interben játszott például, akkor, ami Politano, akkor sem a kiegyensúlyozott teljesítmény volt rá jellemző. A Gattuso-féle Nápoliban Politano nagyon jól nézett ki, ha emlékszel rá, ott ilyen 9-10 gól körül zárt.
Igen.
Hát én azt sem azt mondta, csak üldözi ezt a teljesítményt.
A Sassuolóban is milyen rohadt jól nézett ki. Jó, mondjuk ott ezen a poszton rohadt jó játszani. Mennyi nem feltétlenül, hogy a Berardi mellett nem sokat játszol, de ugye játszott másik oldalon is. Hát mindegy. Azt lenne még az utolsó kérdésem, aztán tovább szökkenünk a további érdekes dolgokra, hogy, bocsánat, csak csekkolom, mennyi ideje beszélünk. Öcsém, erre a meccsre elcsesztünk 25 sok. Percet. Sok, sok, meg sok minden másról kellene még beszélni menet közben. Hogy Spalletti Magicről beszélünk-e akkor, amikor azt mondom, hogy a Napolinak a tavalyi szezon legjobb védője, legjobb középpályása, az ikonikus csatárjátékos egyszerre távozik, és kb. Nevet névtelen nímandokkal töltik fel a csapatot, és ötször olyan jól néznek ki, mint tavaly, vagy az elmúlt pár évben bármikor.
Így szerintem egyértelműen igen. Bár Insigne megítélése egy kicsit vegyes azért, mert utóbbi egy-két évben nekem inkább már hátráltató tényezőnek tűnt, és ha most Kvaratskheliával összehasonlított, hát úristen, ég és föld a különbség. Úgyhogy, de azt nem gondoltam volna, hogy Koulibalyt ilyen könnyen pótolni fogja. Azért Kim nem a legerősebb bajnokságból érkezett, nem is nagyon ismertük, és emlékszem, hogy olvastam az átigazolás előtt nem sokkal, hogy a Ren csapatával egyezett meg, csak valami miatt végül nem sikerült, tehát most képzeld el, ha Ren bekerül, soha lehet, hogy nem futja be ezt a pályát, amit most predesztinálja neki az eddigi pár hónap.
Igen, meg nem is csak a személyéről van szó, hanem attól, hogy én például úgy gondoltam, lehet, hogy tévedek, nem elvéve a lehetőségét, hogy tavaly Rahmani is igazából azért nézett ki ennyire rohadt jól, mert Koulibaly kb. A legjobb szezonját futotta, és ezért is gondoltam, én nagyon magabiztosan mondtam ezt, hogy a Napoli az kuka, ebből nem lesz semmi. Biztos voltam benne, hogy...
Én is így voltam, de aztán ugye jöttek ezek az erősítések a végén, amiből 2-3 lutri volt, 2-3-ban azért lehetett tudni, hogy jó lesz, de hogy ennyire, ezt azért nem. És most nem érzem azt, amit tavaly meg tavaly előtt a Nápolival kapcsolatban mondtunk, hogy na majd januárban, meg februárban úgyis összezuhan. Eleve, hogy viszonylag kevés játékosának kell a VB-re mennie, szóval úgymond pihentebb lesz a csapat. Meg most sokkal mélyebb ez a keret, úgyhogy én szerintem betippelem, hogy kitart ez a szezon végig, és hogy behúzzák a Scudetto.
Azt mondod? Mm. Ebből fog címet adni, csak hogy tudod.
Jaj.
Csáki, kettős pont, bajnok lesz
bajnok
a Nápoly.
Bajnok lesz a Nápoly, nem.
Amúgy igazából egyetlen egy érvet sem tudok felhozni, hogy miért nem. Egyetlen egyet sem.
Hát akkor.
Igen. Hát én egy kicsit azt vizionálom, hogy így a Milánnal kettesbe így meglépnek, kb. Így a mezőnytől, szép lassan leszakadgatnak még azok a kis mócsingocskák is, akik ott csöpörögnek. Ugye
Lációt mócsingnak veszik most? Már most azért az utóbbi...
Mócsingnak veszem a Lációt
másfél
is.
Másfél hónapban nagyjából így fölfelé.
Hát rohadt jól néznek ki, nagyon jó a védelmük, ami aztán meg sose volt.
Bár nem szereted az XG-ket, de mind támadó, mind védő oldalon nagyon felül teljesítenek, úgyhogy valószínűleg ez ki fog egyenesedni, nem tudjuk mikor.
Jó, nagyon jó munkát végez Sarri, jól néz ki most a Lazio, de a bajnoki címért folyó verseny tekintetében mócsingnak tekintem őket is.
Mint és az mondjuk leadják az Európa Ligát.
Nem tudom, az mennyi energia. Amúgy lehet, hogy nem leadják, hanem kiejtik őket tök simán, mert ez egy komoly csoport, és két komoly meccs van hátra, ha jól emlékszem, Rotterdamban az utolsó. Uh-huh. És akkor még ugye biztos, hogy nem tudsz tovább jutni, tehát ott valószínűleg eredmény kell. Nem tudom, azért Immobile kiesése, mondjuk nem úgy tűnt, nem tudom, hogy volt-e érkezésed megnézni az Atalanta Lációt a múlt hétvégén.
Nem, abban nem láttam semmit.
Hát figyelj, ugye az Atalanta kb. Bronzérmes volt.
Igen.
A harmadik? Ők voltak, vagy ők, vagy az Udinéze, nem tudom, a harmadik helyen állt, azt hiszem, az Atalanta, közel nem volt a meccshez. A Láció úgy megverte őket, hogy nem gondolnád, úgyhogy kiesik Immobile, aki az a csávó, akit nem tudsz pótolni, sehogy sem. Ez egyébként nem is igazán sikerült. Gyönyörű gólt rugott Felipe Anderson.
Az
nagyon szép volt, ahogy azt visszahúzta ezzel a csellel. Ez nyilvánvalóan ő mindig tudni fogja, de a csapatjátéka azért nem villogott. Nagyon rossz volt az Atalanta, borzasztóan rossz. Nem találták a ritmust egy percre se végig, sokkal jobb volt a Láció. Úgyhogy a mulcsingok egymás között.
Akkor ott, igen, az Udinézéről én is úgy gondolom, hogy nem fog sokáig kitartani. Hát a Rómának az Inter lesz a két kérdője. A Rómát nem tartom bajnoki címesélyesnek, félreértés ne essék, de sajnos az Intert sem jelen állapotban. Hát ahhoz egy Milánt és ezt a Nápolit kellene megelőzni minimum. És akkor még nem beszéltem egy esetlegesen felülteljesítő és ott ragadó csapatról. Ha van ilyen. Úgyhogy hát sok mindent fog befolyásolni a BL továbbjutás, ha meg lesz.
Hát ha nem lesz meg, akkor azért menjen a francba mindenki, nem?
Akkor viszont Európa Liga marad. Igen, tehát az is lekötöm az energiákat, de valóban hát ez már nem lenne illendő elrontani, így van.
Jó, láttunk már ennél nagyobb csodát is.
Láttunk meg, hát volt már ilyen párszor, hogy csak nyerni kellett volna itthon egy PSV ellen, vagy csak nyerni kellett volna itthon egy ifi B-vel felálló Barcelona ellen, de az sem sikerült.
Úgyhogy... Sőt, azt hiszem utóbbiból vereség is lett, mint egy.
Igen.
Azt hiszem. Na, de ez most nem... átkötünk az Interre. Furcsa nekem, hogy ott volt Firenzébe egy Fiorentina Inter, és nem
mentünk át, nem fért ez most bele, igen.
Amúgy a legszarabb stadion a világon, kb. A Firenzei. Hát még a vendégszektor hagyján, de mondjuk, hogy a Viola B-közép mit lát a meccsekből, arról fogalmam nincs.
Ott még nem jártam. Nem tudom, van a stadion túra, de akkor ezek alapján nem tudom, 5 euró lehet?
Nem tudom, hogy mennyi a stadion túra, de az egy ilyen építészeti csoda volt, amikor megépült. Nyilván az ott átesett egy pár átépítésen, de az eredeti formájában van a stadion. Mindegy, ez most lényegtelen. Láttad a meccset?
Igen.
Oszd meg velünk, kérlek, a gondolataidat. Milyen meccset láttál? Szurkolóként rohadt jó volt nézni, főleg úgy, hogy egy héttel korábban egy hasonló ritmusú Bajnokok Ligája meccset játszott.
Igen, az utóbbi időben biztos, hogy elég sok nyugtatóra van szükség. Nem nyugtató teákra, hanem erőteljesebb szerekre is annak, aki interszurkolóként intermeccseket néz. Hát Lautaro gólya után hátradőltem az ágyikóba, és fogtam a kezembe a telefonomat, teljesen nyugodtan, mert úgy néztem, akkor totálisan simán mesnek tűnt, amíg nem jött Di Marcónak a szabálytalansága, amit gondolom rá fogsz kérdezni, hogy az piros lap volt, de szerintem vagy sem. Először biztos voltam benne, hogy piros lap lesz, aztán jobban meggondolva azt a nézetet is el tudom fogadni, hogy nem szándékos szabálytalanság, mert hát ki az a barom, aki szándékosan a 16-oson belül direkt letalpalja az ellenfelet. Úgyhogy inkább ezt a nézetet vallom. Valószínűleg a játékvezető és a VAR is ezt a nézetet vallhatta. Ugyanakkor azon sem lepődtem volna meg, ha egyből piros lap, mert nagyon csúnya szabálytalanság volt.
De még sárga sem.
És sárga sem, mert ez a harmadik kérdőjel, és ez csak egy eset volt.
Igen.
Mi volt még? Ugye a Dzeko gólja előtt volt esetleg egy lökés, vagy nem a Dzeko gólja előtt, a győztes gól előtt.
De Dzekoé
volt a lökés. Igen. Nálam az határeset el lehet engedni. Igen.
Ha viszont ilyen szellembe vezeti a bíró a meccset, abszolút, akkor azt el kell.
Igen. Aztán a Fiorentina egyenítő góljáról a végén arról keveset beszélnek, pedig ott De Vrij szépen megrángatta Jovicsa a lefordulás előtt. Úgyhogy ebből a szempontból jogosnak tartom a játékvezető eltiltását.
Na, ne
bírom. De nem, ne bírózz, igen, tudom, nem erről akarták kérdezni.
De egyáltalán nem. Sokkal inkább arról, hogy hol tart ez az Inter játék erőben, mert nyáron szerintem nagyon okosan nyúltak hozzá, olyan marottással nyúltak hozzá, nem kezdőjátékosokat vettek Lukaku kivételével nyilván, hanem mélyítették a keretet, mert az utóbbi években ez volt leginkább a probléma, hogy nem volt elég mély a keret, és egy-egy játékos kidőlése borzasztó nagy károkat okozott. Most ugye ilyen a helyzet, mert nincsen Brozovic, aki nélkül az elmúlt években azt szoktuk meg, hogy tényleg mozdulni se tud az Inter. Most azért egészen jól és megdöbbentően, mert nem Aszláni pótolja.
Nem, hanem kedves jó barátod, Csánalló, igen, aki azon a poszton is számomra is meglepően jól teljesít. Egyébként nekem tavaly se volt rá igazából semmi panaszom. Volt egy olyan időszak, talán, igen, volt egy olyan időszak, talán 2-3 hetes, amikor eltűnögetett, de ha csak a számokat megnézed, 8 gól, 12 gólpassza volt az elmúlt idényben. Idén ez most, ha levetíted arányosan, még nincs a közelében sem, de a mezőnymunka és ugye a más posztra kerülés az egészen kiváló tőle, úgyhogy ságalapokat se kap annyit, tehát a viselkedése is rendben van szerintem. És hát milyen labdákat osztogat onnan?
Hát meg a fontos gólokról sem felejtkezzünk el, azért a Barca ellen, az most másról beszélgetnénk, hogyha az nincsen az a gól.
Igen, és ott a barcelonai meccsen pedig a labdaszerzés és a gólpassz Martíneznek az... Sokan vitatták őt, hogy helye van-e az elitben, de azért ez, ha csak ezt a két Barcelona meccset megnézett, szerintem bizonyítja, hogy igen.
Mi a baja mégis ennek az Internek, mert nem olyan biztos vagyok benne, hogy veled is szembe jött egy grafika arról, hogy a legjobb hét egymás ellen hogyan láttam, szerepel igen, a meccseken, és hát a tabella alján látjuk az Intert 3-0-ával.
3-0 rangadókon most elsütöttem meg azt a közhelyet, hogy a bajnokságot a kis csapatok legyőzésével kell.
Egyrészt király vagy. Másrészt azt kellett volna elsütned, inkább, hogy 2 hét múlva derbit Itália, majd ott meg lehet majd szerezni.
Hát ez totálisan megtippelhetetlen számomra.
Nem már.
Hát nem nyerni át Torinóba az Inter. Oké, legutóbb sikerült, előtte mikor?
Hát jó, de előtte volt Juventus, most meg az nincsen. Tehát konkrétan nem létezik, egy ilyen üres porhüvelyben.
De mikor szívja fel magát, ha nem a gyűlöletet?
De mikor szívja fel magát, hogy szívja fel magát, amikor a BL kiesés ellen kell harcolnia egy jó csapat otthonában, amelyik úgy megcipőzi, hogy igazából levegőbe lóg egy történelmi verés, ugye a tegnapi BL meccsről beszélek, a Lisszaboniról. Ugye 4-1 után volt 2 ajtóablak zicsere a Benficának, és letolták a Juvét, mint a szaros gatyát konkrétan, és aztán ott mindenki beletörődött, hogy ebből csúnya vereség, és akkor a cserék összehozták a Juvének azt, hogy legalább valahogy kinézze.
Hát látod, az Inter is kieszkávált ebből a mély időszakból, amit én más... Minden kizárással végül oda vezetek vissza, hogy a eladó tábla nem csak a játékosok nyakában, hanem a klub nyakában is képletesen ott van, és ez zavarhatta össze totálisan annyira a fejeket, mert futball az nyilván nem felejtesen ki 3 hónap alatt, és a Perisic pótlás hiánya mondjuk így, annak sem kellett volna ennyire látványosan látszania, hogy sorra kilátástalan meccseket hozzon a csapat. És most talán ez sikerült valamelyest rendezni, ugye tőkeemelés is megtörtént. Szerződés hosszabbítások következnek, úgyhogy talán most érezheti a csapat a nyugalmat, mert ugye nem is tudom, melyik játékos mondta, hogy az edzőért is játszanak, tehát voltak olyan hírek, hogy fasírtban van pár ember Inzaghival, de azt nem tudom elképzelni, egyrészt nem olyan személyisége van, másrészt meg 2 hónap ezelőtt még minden jó volt, most már akkor minden rossz, akkor most akkor mégiscsak érte játszanak, akkor ez így totálisan furcsán hangzik, úgyhogy én kizárásos alapon erre vezetem vissza a klub körüli bizonytalanságra azt az időszakot, amikor nem úgy alakultak az eredmények, ahogy kellett volna. Leginkább Skriniáron látszik és látszott ez, ha most nagy testbeszéd elemző lennék, ami nem vagyok, nem kell ahhoz szakértőnek lenni, hogy látszódjon, hogy ő teljesen szét volt.
Uh-huh. Azért, mert ő már Párizsban
képzelt el? Hát, vagy az, hogy ment volna, vagy nem engedték el, vagy azt mondták neki, hogy nem tudom, átgondolják, és ennyi meg ennyi pénzt kap. De én nem érzem úgy, hogy ő neki a pénz ennyire szerepet játszana. Ugye nem még született gyereke, berendezkedtek Milánóval, feleségével, kapitányi karszalagot kapott. Azért most is olyan 4 millió körül keres, azt hiszem, 4,5 vagy 5. Igen, és aztán az olyan 6,5 körül lesz majd, ha aláír, szóval...
Hát 6,5 védőnek jó, nyilván, az
igen,
nagyon
meg az nem
keresett.
9, meg 8, meg nem tudom a Párizs mennyit ajánlott, de nem tudom mennyire vagy képbe a Paris Saint-Germain-nel kapcsolatos hírekkel, ha Kubler-Rai szót, azt nyugodtan lehet szinonimaként emegetni velük kapcsolatban, milyen öltözői egység idézőjelben van ott, szóval én nem biztos, hogy oda olyan nagyon vágynék. Nyilván sportszakmai okokból lehet, meg pénzügyi okokból lehet, de más okokból nem.
Milyen az Internél vajon a hangulat az öltözőben? Elnézve Inzaghit a vonal mellett, mondjuk úgy, hogy hisztire hajlamos, kicsit
hektikus. Hát ő mindig ilyen volt. Igen.
Hát azért ennyire nem. Ennyire nem. Szerintem, oké, láttuk a Láció kispadján a vonal mellett is érzelmeket kimutatni, de hát amit az Inter kispadja mellett csinál, az...
Szerintem az a nagyobb nyomás, biztos, ami van, na és jó, így csapódik le rajta.
De például Barellára egyértelműen átragadt.
Akire... Viszont összekapta magát.
Igen. És nem csak ő egyébként, de Barellán a leglátványosabb az, igen, hogy mennyire összekapta magát.
Lassan Döfre is visszatér, bár neki azok a meccsek állnak igazán jól, amikor védekezni kell. Lásd Barcelona, odavágó, úgymond, ott az idén legjobb játékát nyújtotta talán. A visszavágón is jó volt, bár egy középhátvédet nem szoktuk sosem megdicsérni, a három gólt kap a csapata, sőt, hogy az egyikben benne is volt, de ettől függetlenül nagyon örülök, hogy ő visszajött, már csak Bastoninak kellene. Mert ő is ugye kicsit csapongó teljesítményű sajnos.
Neki is ugyanez lehet az oka? Mint Skriniarnak?
Neki hamarabb tisztázódott a helyzete, még a nyár elején. Az ügynökével együtt kijelentették, hogy ő nem megy sehova. Uh-huh. Pont. Úgyhogy...
Állítólag most nagyon nagy erőket mozgósítanak érte a Premier League-ben több
ez
csapat
ez minden
is.
Nyáron így van, ez így lesz majd a következő nyáron is. Lehet, hogy most a csodálatos januári játékozolási időszakban is ilyeneket fogunk olvasni, majd kikapcsolom az internetet arra az egy hónapra.
Mindenképp. Nem is egy hónap lesz, hanem most még szerintem több
lehet,
is.
Lehet, több, igen, mert...
Hogy nem lesz meccs sem. Nem akarok a VB-ről beszélni, de maga a világbajnokság az mennyire fogja befolyásolni a szériának a tavaszi időszakát?
Nem csak a szériának, véleményem szerint.
De a szériának mindegyiket fogja, nyilván. Kiét a leginkább? Mondjuk kiét a leginkább negatívan?
Mármint Olaszországon belül csapatokat?
A klubcsapatokat. Tehát ki az, aki mondjuk jól fog kijönni ebből a VB-ből? És ki az, aki mondjuk kiemelkedően szarul?
Ezt így nem hiszem, hogy meg lehet jósolni. Ha csak a számokat nézed, hogy melyik csapatnál utazik a legkevesebb játékos a világbajnokságra, akkor ebből talán a Napoli. És aki meg hátrányt szenvedhet, hát Milánból viszonylag sokan mennek.
Sokan, igen, és nem is...
De ott is nagyon sok a sérült. Juventusnál hát ennél rosszabb nem hiszem, hogy lehet.
Hát, de lehet. Vagy hát annyiból nem lehet, hogy... Ugye látjuk, hogy a sérült játékosai a Juventusnak elsősorban, most néha nem az olaszokra gondolok, azért a VB-t tartják szem előtt, tehát Pogba, aki volt olyan hülye, hogy megdumáltatta magát ezzel a hagyományos kezeléssel, körülbelül mostanában térne vissza egyébként, ha a sérülés után egyből hagyja, hogy megműtsék, és már újra a pályán lenne, és lenne egy hónap játék a lábában a VB-n is, tehát mindenkit megszivatott vele. Modzsi nyilatkozta egyébként, hogy hát ha ő lenne a Juve edzője, akkor mondta volna Pogbának, hogy rendben, addig fizetsen téged a francia válogatott.
Hát végül is jogos, igen.
Di Maria meg nem is, egyáltalán nem is titkolta, hogy neki a VB számít, tehát az a fontos, hogy a VB, és akkor majd utána még itt pillanatkozik.
Azt gondolod,
egy kicsit, aztán...
utána majd tavasszal a Torino szépségére fog koncentrálni a...
Nem fog semmire se. Szerintem januárban hazamegy, mert nagyon sokat keres ahhoz képest, hogy kb. Zero impactje van a Juventusban.
Hát, amikor játszik, akkor ezt nem mondanám.
Nem, de ez is igaz, mert mondjuk a Sampdoria ellen valóban rugott egy győztes gólt, köszönjük szépen. Nem is a Sampdoria, és nem is győztes volt, mert ez döntetlen lett. Sassuolo az első fordulóban? Nem tudom, mindegy. Látszik, hogy ő az egyetlen középpályása a Juventusnak, még ha csatárként játszhatják is, vagy szélsőként, aki tud passzolni az ellenfél tér felén. Ez egy fontos skill. Na jó, de tehát ennek ez a Juventus hát nem veszi olyan markánsan hasznát ennek a készségnek, főleg azért nem, mert 20 perceket tud futballozni, és aztán három meccsre megsérül, vagy három meccsre eltiltják. Egy ostoba gyökér kiállítás miatt, tehát ott ez fejbe is sok baj van. De hát a Juventus már nem tud már nagyon hova zuhanni, tehát így ennél a színnél lejjebb szerintem, mert hogy körülbelül a játékosok a tudásuk 20%-át, 30-at mutatják, ennél lejjebb szerintem nem fog menni, ez egy ilyen 8. helyezett csapat. De mondtam és írtam előre, hogy nem fogunk a Juve-ról beszélni, mert szót sem érdemel. Úgyhogy az Interre visszatérve, ugye a Barca elleni párharc előtt írtam azt, hogy pont erre van most szükség az Internek, hogy jöjjön egy ilyen. Megtörtént az a fordulat, amit reménykedtünk, hogy meghozza az Internek?
az eredmények alapján igen, és nem tudom sokan mennyire tartják fontosnak a fociban a hogy mondják ezt, na hirtelen akartam mondani, a nem lelki erőt, hanem a lelki tényezőket, hogy az nagyon sokat számít. És ez egy remek példa erre, amit te is mondtál. Játékban a tavalyihoz képest még ez még nincs ott.
Uh-huh. Lukaku visszatérése az jelent majd valamit? Ugye?
Igen, én is húzom a számot Lukaku miatt, mert neki a Conte futball állt jól. Viszont az utóbbi pár hétben kicsit ugye módosult a Inzaghi ball is. Úgyhogy ha egy kicsit visszávonva játszik, és nagyobb terület lesz előtte, nem pedig az lesz a szerepe, hogy őt kell keresni középen és tömködni 68%-os labdabirtoklás mellett, akkor így talán megközelítheti azt a teljesítményt, amit Conte alatt nyújtott.
Mit értesz az alatt, hogy változik az Inzaghiból?
Kicsit
és hogy van-e köze ahhoz, hogy Barella ennyire jó lett, mert szerintem van?
Hát biztos, hogy van, persze. Kicsit az Atalantánához hasonlóan érzem, ott is ugye Gasperini egy visszábálós, kicsit hátrébb húzott védelmi vonalas felállással, taktikával próbálkozik. Inzaghinál is kicsit úgy érzem, hogy a gázpedálról levett, és inkább a fékre nyomott. És hogyha ez több területet ad majd a támadóknak, Correa is ezért lenne jó, amikor éppen használható.
Használható?
Én már levettem róla a kezem, úgyhogy nem.
Nem csoda.
Januárban szerintem egy angliai eladást.
De ki a tökömnekkel?
Hát egy jó Newcastle, azt mondja. Rájuk mindig lehet számítani ilyen 30 milliók.
Meg a Tatanemre. Paratici örömmel lerabolja az egész szériát. Ez tűnt fel inkább az utóbbi időben, mert az, hogy Barella rohadt jó játékos volt, ez nem kérdés, nem volt nagyon jó formában, de inkább az és nem is annyira Gasperinisedik, hanem inkább Contésedik, és a most már kb. Tök ugyanazt játsza, mint amit Vidal játszott Conténál annak idején még a Juventusban, és látszik is, hogy a készségei is abszolút stimmelnek, tehát érkezik a kapu elé, ott van, sok gólt lő, sok gólpaszt ad.
Reklamál, heves.
Abszolút. Hát, jó, ez mondjuk nem feltétlenül egy pozitív, nem, mert néha ilyen nagyon indolensen tud viselkedni a pályán.
De az utóbbi időben úgy érzem, hogy abból is visszavett.
Egy kicsit igen. Lehet, hogy az olasz válogatottnak a kudarca volt neki a
lehet.
Az, ami...
Vagy elbeszélgettek vele odafentről.
Lehet, nem tudom. Na, nem nagyon maradt időnk, de egy gondolatot, nem tudom, nézted tegnap a Milent?
Nem, bevallom, tegnap este jöttünk haza, akkor este, és totál kidőltem, úgyhogy nem néztem kb. Semmit.
Figyelj, nem is számít, mert hogyha el tudsz képzelni sima meccset, akkor ez abszolút az volt. Még így rá is játszott talán kicsit, tehát olyan hülyeségeket csináltak a horvátok, hogy teljesen egyértelmű volt. Na most a Milán még egyébként nem jutott tovább, tehát ez még egy pontot hazai pályán. Jó, mondjuk nem kell kikapni a Salzburgtól hazai pályán, és akkor ez meg lesz. De egy kicsit helyezzük el, nem is feltétlenül csak az olasz, hanem az európai porondon is a Milánt, mert sokat a bajnoki címvédőről beszélünk, de akárki kimondja, hogy bajnoki címvédő a Milán, mindig hozzáteszi, hogy hát ez nem volt egy nagyon erős bajnokság ez a tavalyi. Ilyen formán próbáljuk most elhelyezni ezt a Milánt, ami szerintem egy kicsit azért egyértelműen jobb lett a tavainál, a távozók ellenére is, kiteljesednek benne játékosok, és Pioli továbbra is kurva jó munkát végez.
Nem tudom megcáfolni. Mennyan sérülése nem tudom, mennyit fog beszámítani, bár az Salzburgot otthon nélküle is el kellene úgymond intézni, tavaszra meg vélhetően felépül. Úgyhogy inkább hátul érzek én ott problémákat, mert ott nagyon sok ember kihullott. Középen egy Krunicsokat, meg Anster Vrankszokat is be tudnak pakolni, amikor éppen baj van. És mostanában Origi is mutat életjeleket, de Ketelára viszont nekem nagy csalódás egyenlőre. Ahhoz képest, hogy milyen árcédulával érkezett, és hogy neki itt azonnal új kakának, meg nem tudom, minek kell lennie. Kicsit gyámoltalannak tűnik még mindig. Erre szokták azt mondani milánói oldalról, piros-fekete oldalról, hogy Leóval meg Tonálival is nagyon türelmes volt a klub, mert emlékszel, az ő első pár hónapjuk sem volt
pár hónap.
Hónap, sőt, hát Leonál egy év is.
Bizony. Igen. Sőt, Tonálinál is.
Sőt, Tonálinál is mondhatjuk, úgyhogy neki úgy látszik több idő kell. Uh-huh. És én rajta azt a nagy harcosságot meg megmutatni akaromságot sem érzem. Nagyon tényleg finoman, szépen ér labdába, kicsit ilyen művésziesen. Neki inkább lehet, hogy a spanyol bajnokságba kellett volna igazolnia. De nem írnám le persze ettől függetlenül.
Egy Milan szurkoló barátom mondta ezt, hogy De Ketelaere eddig csak egy dolog miatt volt jó, hogy Brahim Diaz sokkal jobb lett tőle, hogy van konkurenciája. De itt ez a Milannál azért, tehát most még az ilyen meccseken is nagyon jól érzékelhető, hogy a támadásoknak a gyújtópontja az Leao. És az egy nagyon fontos kérdés, hogy mi lesz vele a VB-n, mit mutat a VB-n, mert ha olyat mutat, lehet, hogy már télen megléptetik, bár most úgy néz ki, hogy hosszabbítanak vele,
vagy próbálnak. Nagyon alacsony fizetése van, ha jól nőszem, 2 millió csejére. Igen.
Mindenki rosszul keres a Milánban.
Igen. De én nem hiszem, hogy egy ilyen szinten, egy ilyen játékosnál egy világbajnokság lehet a döntő, aki kis túlzása az egész szériát hülyére vette a legutóbbi szezonba. Yeah. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez lesz a fokmérő, hogy XY csoportmeccsen most ad 2 gólpasszt.
Nem is ezt mondom, hanem azt mondom, mi van akkor, hogyha ebből a Milánból kikerül Rafael Leao, mert az látszik, hogy nélküle ez egy egészen más csapat lenne, és nem is feltétlenül csak a támadójáték, hanem az egész csapatjátékot nézve. Én amúgy tudom, mit csinálnék, Teo Hernándezt feltolnám a helyére.
Én inkább máshova tolnám. Hát gondolom, majd valakit biztos fognak szerződtetni. Nagyjából 100 milliót simán el lehet érte kérni, úgyhogy annyiból meg lehet oldani a pótlást.
Még szerintem többet is.
Többet?
Hát szerintem igen. Hát elnézve a mostani árakat, meg hogy kik vennék meg, ott mindegyiknél van azért zseton gazdagon.
Ide még egy gondolatot megengedsz, ha már a nemzetközi kupákról és a riválisokról van szó. Csak ilyen akár interes, akár több mindegy milyen fórumokat olvasgatok, és nagyon sokszor észreveszem azt a szurkolói hozzáállást, hogy kajánul örülnek, ha egy rivális vereséget szenved, vagy kiesik a nemzetközi kupából, amit én soha nem tudtam igazából hova tenni, mert csak ellene vannak érvek, tehát vagy pontosabban mellette a hülyeséget beszélek, szóval csak mellette vannak érvek, hogy minél tovább versenyben legyen a rivális. Vegyük mondjuk a Juventust, valamilyen csoda folytán tovább jutna, vagy bejut, tovább jutni már nem fog, igen, tovább jutott volna. Kell a kettős terhelés, legyen csak kettős terhelés egészen áprilisig, májusig. Játszon úgy egy Inter ellen szombaton, játszon úgy, hogy előtte szerdán mondjuk Madridba kellett volna élet-halálmeccset vívnia, tehát én nem értem sose, hogy miért örülnek annak, ha mondjuk most a Juve kiesik a csoportból, és akkor tavasszal nem lesz semmilyen most európai kupa meccse. Plusz az olasz futballt is sajnos eléggé beárazza, hogyha egy ilyen csapatról elmondhatjuk, hogy már tavasszal sehol sincsen, az a saját csapatodnak a sikerét vagy győzelmét is kicsinyíti. Tehát nincsenek amellett érvek, hogy miért örüljünk, hogy kiesik a Juve vagy a Milán korán. Az már más kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha netán behúzza a BL trófeát vagy az EL trófeát egy rivális, de ennek aztán majd ráérünk akkor gondolkodni, ha ez megtörténik.
Ezen a hídon majd átmegyünk. Igen. Odaértünk. Amúgy pont ott mi jutott eszembe, az Ajax elleni BL kiesés, ami az utolsó vállalható BL szereplése volt a Juvénak, ugye az Allegri utolsó éve, 19, akkor pár nappal utána volt Milánóban a Derby d'Italia, és az Inter tábor egy hatalmas game over koreót rakott ki, nem mint akkor, és akkor utána azon rögtünk ilyen Juve-s fórumokon, hogy az Inter abban az évben kiesett a csoportba.
Hát na, ez meg a másik. Úgy is furcsa egy kicsit cinkelni a másikat, hogy már rég nem vagyunk ott, ők meg eljutottak a 16-ig, vagy a 8-ig, és annak örülünk, hogy kiestek holott. Mi már korábban. Hát.
Melyik olaszból nézett ki, hogy tavasszal is? Most nem azt mondom, hogy megnyeri, mert akár a Fiorentina ugyanúgy megnyerheti ezt a konfetti ligát, ahogy tavaly a Róma, bár mondjuk erre nem sok elmutat.
Hát nem sok.
Jó, de melyik olasz csapatból látod azt, hogy mondjuk markány szereplő lesz tavasszal?
A Napoliból.
Az kitarthat ez a lendület? Egy
teljes elég mi az a keret, kitarthat, szerintem. Uh-huh. Még a Milánból is ki tudom nézni, csak ott épüljenek fel, ebből a szempontból sérültek.
Hát ezért az BL?
Tudom, de sorsolás függő nyilván.
Hát igen. De mondjuk ez a Chelsea elleni meccs, nem is a hazai, mert az eldőlt ott az elején ott ezzel a kiállítással. Amúgy azt fújtad volna?
Nem.
Én sem.
Szerintem semmi nem volt szerintem.
Hát közben.
De ha megfújta, akkor 11-es piros
lett. Hát utána már az úgy oké, okay, igen,
persze. Én nem fújtam volna semmit.
Én sem, igen. Na jó, de a kinti meccsen, a londoni meccsen azért nem úgy nézett ki a Milan, mint egy élcsapat.
Igen, de nem szeptemberbe kell úgy kinézni. Most mondjak még egy közhelyet.
De nem közhely, hanem legnagyobb igazság, hogy a címeket tavasszal kell igen. megnyerni. Hát jó, csak tehát ez a Milan nem változott olyan nagyon sokat, hogy ne lehessen azt mondani, hogy nekik nem kell sokat formálódni, tehát a szeptember közepén, október elején már látod, hogy kb. Milyen lesz ez a csapat, nyilván leszámítva azt, hogyha vannak komoly sérülések. A két római esetleg az EL-ben?
Fú, hát...
Ugye?
Ott még egyenlőre az sem biztos, hogy tovább mennek, ugye?
Igen.
Úgyhogy szerintem Mourinho el fogja ezt engedni. És,
a Róma elengedi Mourinho-t?
Ez a szezon még végig megy.
Mindenképpen?
Uh-huh.
Hmm.
Nyilván nem reprezentatív, amit ott éreztem, de imádják. Szóval ováció tekintetében legalább akkora volt, mint Pellegrini, aki a kapitány. Úgyhogy,
és római.
És római, igen. Úgyhogy a közönség egyelőre még kitart mellette, amennyire ezt meg tudtam ítélni. Nyilván a vezetők fejében nem látunk bele. De figyelem, marketing, az ott tartja egy darabig.
Te mit gondolsz Mourinho-ról amúgy?
Milyen értelemben?
Hát, mint edzőről. Akarnád-e a csapatodban?
Nem. A mostani Mourinho-t nem. Nagyjából a Real Madridos Mourinho volt még a... Ami még azt mondom, hogy a legfelső polc, amikor visszament a Chelsea-hez másodszor, már ugye ott még behúzott az elején dolgokat, de a második már nagyon rosszul nézett ki. A United is teljesen nagy semmi, hiába nyert egy Európa Ligát, de az a kevés volt, sem játékban, sem futballkultúrában semmit nem tudott felépíteni. Tottenham-es időszakra szerint szót sem érdemel.
Nekem igen is felejtettem.
Az egy teljes, úgyhogy nagyjából utolsó. Már Tottenham is azt gondoltam volna, hogy utolsó esélye, de most a Róma az.
Furcsa dolog ez, mert Szaniszló Csabi valaki... óriási Róma szurkoló. Vele beszélgettem erről még tavaly, pont Csapi 40. szülinapján amúgy, hogy nem érzi-e közegidegennek Mourinho-t Rómában. Mert az a futball, amit Mourinho képvisel, különösen itt az elmúlt években és az elmúlt pár állomásán, az ilyen szöges ellentétben áll azzal, amit a Rómától megszoktunk. De leérvelte, hogy nem, és hogy ez jó lesz, és működni fog. Szerintem a tavalyi szezont is csak ez a konfetti liga menti meg, mert az, hogy ugye a végén még a Láció is beelőzött, az ott fájdalmas szokott lenni. Hát még most, amikor szintén ugyanez a helyzet. Jövő héten derbi. Jövő héten, jól mondom? Szerintem jövő héten. Jövő héten. Na mindegy, nincs más sok. Jól van, Csabikám, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon fáradtam az utazástól. Igen. Biztos, hogy fogunk még sokat beszélgetni.
Legyen így.